azokhoz, akik majdnem meggyőzettek. Charles Haddon Spurgeon 871. prédikációja. Elhangzott 1869. május 16-án Londonban. Alapige, Cselekedetek 26-28. Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel, hogy keresztinné legyek. Bilincsei ellenére Pál irigyésre méltó, amiért alkalma volt királyokhoz és kormányzókhoz szólni, és legalább egyszer életében a római birodalom nagy uralkodója a császár előtt is állt. Mert elérni azokat a tudatlanokat, kik trónon ülnek, nem kis jó tétemény. Sajnos az evangélium ritkán mássza meg a rangok és méltóságok csúcsait. És ezért az irgalom nagy jó téteménye az a nemesek és fejedelmek felé, amikor lehetőségük van egy igazi evangéliumi tanítást hallani. Nagy kiváltságban részesült például 6. Edward, angol király, olyan prédikátorra rendelkezett, mint Hugh Latimer, ki eléje tárta az igazságot úgy, amint az Jézusban van. És még nagyobb kiváltságban részesült itt Agrippa, bár sokkal kevésbé értékelte kiváltságot, hogy a Jézus evangéliumának egy ilyen elkötelezett képviselőit hallgathatta, mint Pál apostol. Sokkal komolyabban kell imádkoznunk, mint ahogy tesszük, a felsőbbségben levőkért, mert sokkal több megkörnyékező kísértéssel is kevesebb kegyelmi alkalommal rendelkeznek, mint a szegény szűkölködők. Emberileg szólva az evangélium kevesebb valószínűséggel érinti meg a nagyok szívét. Hamarabb megtéríti a szegényeket és szükségben levőket. Ezért különösen imádkoznunk kell értük, és akkor remélhetjük, hogy gyakrabban látunk majd koronát viselő, Istennek szentelt személyeket. Ha egy igehirdető arra kap meghívást, hogy királyoknak prédikáljon, nem követhet jobb modellt, mint a Pál apostolét. Őt méltán nevezhetjük a prédikátorok királyának és a királyok prédikátorának. Beszéde rendkívül erőteljes, és mégis csodálatosan udvarias, tisztelettudó. Erőteljes a tárgyban, de kedves az előadásban. Bátor és merész, de feltűnően szerény és nem tolakodó. Sohasem hajlong, de sohasem szemtelen, illemtelen. Az apostol sokat beszél magáról, mert érvelése ezt igényelte, de mégis nem magáért beszél. Nem is önajánló, öndicsérésképpen szól. Az egész beszéd oly ügyesen van megszerkesztve, oly szent művészettel, s mégis egy olyan szent természetességgel, hogy ha valamilyen emberi rábeszélés képes lett volna Agrippa hitre térítésére, úgy az Úr fogjának a beszéde a legnagyobb valószínűséggel a dolgot végbevitte volna. Az érvelés fonala annyira talált az Agrippa ellenvetéseihez, és kitűnően megfelelt ízléseinek. Egy kiváló példáját látjuk itt Pál azon erősségének, hogy mindenkinek mindenné tudott válni. Adja az Úr, hogy most e reggelen, miközben az apostol tanításáról és annak eredményéről fogunk beszélni, egy nagy áldásban részesednénk. Hogy épp azok az érvek, melyek nem hozták meg a sikert a Heródes házi királynál, közületek sokaknál teljes meggyőzetést munkálnának. Hogy igazán és teljesen keresztényi legyetek. Nem sokan lettek elhívva azok közül, kik test szerint hatalmasok és nemesek, de ez a gyülekezet itt egy más jelleggel bír. És ó, bár csak az Úr kiterjeszteni szuverén kegyelmét a mi társadalmi rendünkre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Első fejezet. Ezen a reggelen arra foglak kérni benneteket, hogy töltsünk egy kis időt, megfontolva a keresztény igehirdető meggyőzősi módjának nagy tárgyát vagy célját. Agrippa ezt mondta, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényné legyek. Megvallom, sok prédikációt olvastam egy versről, de nem emlékszem egyre sem, amelyik becsületesen kezelte volna a szavakat, úgy, ahogy azok állnak. A prédikációk mind arról szólnak, mit jelent majdnem kereszténynek lenni. De a tiszteletre méltó régi és újabb kegyes lelkipásztoroktól bocsánatot kérve kijelentem, hogy a témának semmi köze ez igéhez. mert az apostol sohasem fáradt azon, hogy Agrippa majdnem keresztény legyen, hanem majdnem meggyőzte őt, hogy teljesen elkötelezett keresztény legyen. Agrippa bizonnyal sohasem volt egy majdnem keresztény. Életéről és jelleméről leri, hogy igen messze állt attól a helyzettől. Nem hasonlított az evangéliumbeli gazdag ifjúhoz, akire a majdnem keresztény sokkal inkább alkalmazható. Noha én komolyan megkérdőjelezem ennek helyességét bármilyen esetben is. Nagy különbség van, hogy valaki majdnem keresztényként él, vagy majdnem meggyőzetik, hogy keresztényé legyen. Egy ember lehet majdnem kálvinista, meggyőződésű keresztény, és így valhatja szinte a kegyelem tanainak mindegyikét, de egy másik ember, aki egy bizonyos alkalommal majdnem meggyőzetett, hogy kálvinista legyen, meg lehet a lényeget tekintve egészen arminiánus, meggyőződésű keresztény. Egy ember, aki majdnem egy művész, ismerhet valamit a festészetből. De egy olyan ember, akit egyszer majdnem rávettek, hogy festőművész legyen, meg lehet, hogy a színek neveit sem ismeri. Már most Agrippa vallomása szerint Pál prédikációjának nagy célja az volt, hogy rávegye őt, hogy keresztényé legyen. És maga az apostol is elismeri ugyanezt a szándékot befejező mondatában. Kívánnám Istentől, hogy ne csak te, hanem mindazok, akik ma engem hallgatnak, lennének olyanok, mint amilyen én is vagyok. Ezen jó akaratú búcsúszavakban felfedte szívének kívánságát. Nem a láncaitól való feloldozást óhajtotta, hanem hallgatói lelkének felszabadulását, a bűn fogságából. Testvéreim, az evangéliumi igehirdető prédikálásában mindig lélekmentésre kell törekedjen, hogy lelkeket nyerjen meg. Nem szabad azt keressük, hogy beszédünk kiválóságával hallgatóságunk csodálatát váltsuk ki. Én az én lelkemben ezerszer is megátkoztam már a szónokiasságot, és azt kívántam, hogy sohasem találták volna fel a beszéd művészetet, vagy legalábbis sohasem gyalázta volna meg Isten szent helyét. Mert sokszor, valahányszor csodálattal hallgattam a jól megszerkesztett beszédeket, arányos mondatokat, úgy éreztem, mintha vércseppeket tudtam volna sírni azért, hogy a gyülekezet istentiszteleti idejét szónokias szócséplés hallgatására pazaroltuk, holott amire égetően szükség lett volna, nem más, mint világos, egyszerű, sürgető érvelés, meggyőző, kérlelő ráhatás az emberek szívére és lelkismeretére. Méltatlan és illetlen dolog egy igehirdetőhöz felmenni szószékére és azt mutogatni hallgatóságának, hogy ő mennyire kiváló szónok és mi nagyszerűen érti a beszédművészetet. A hangzatos szavak és virágokkal tűzdelt kecses mondatok csak gúnyt űznek az ember lelki szükségével. Ha valaki ékes szólását kívánja fitoktatni, úgy tanuljon ügyvédnek, vagy menjen be a parlamentbe, de ne aljasítsa le a Krisztus keresztjét egy olyan cölöppé, melyre szónoklatának rikító rongyait aggassa. A kereszt csak akkor van helyesen felmagasztalva, amikor ezt mondjuk, nem emberi bölcsességnek hitető beszédével, hanem léleknek és erőnek megmutatásával hirdettük azt. Minden igeszolga képes kell legyen elmondani Pállal, mivel hogy ilyen bizodalmunk van, nagy nyíltsággal szólunk. Nem, kedves hallgatóim, ne legyen soha a legkisebb mértékben vagy szinten sem célunk, hogy csillogjunk, kápráztassunk, csodálatot keltsünk és szerepeljünk, hanem tartsuk magunkat ezen egyetlen célhoz, és pedig, hogy titeket meggyőzzünk, hogy keresztények legyetek. Azt sem elégítette volna ki az apostolt, ha rávehette volna Agrippát, hogy felvegye a keresztény nevet, vagy hogy keresztényként megkeresztelkedje. Célja az volt, hogy igazán, valóban keresztény legyen. Annak látszani, ez semmi, de annak lenni, ez minden. Biztosítlalak benneteket, hogy az apostol örömmel vette volna, ha Agrippa kereszténynek vallja magát. Hisz miért ne vegye fel a nevet, ha elfogadta az életfontosságú kegyelmet? Boldogan bemenítette volna. Miért ne, ha hitt Jézusban? de az apostol nem igyekezett félrevezető címeket adni. Nem akart névleges keresztényeket előállítani. Lenni vagy nem lenni, ez volt az ő nagy kérdése. Ehhez képest a nevek és ritusok csak másodlagos dolgok voltak. Egy fika azt itt sem ért egy nemzetnek olyan keresztényesítése, ahogyan azt a túlbuzgó Xavier Ferenc végezte, ki híveit úgy szerezte, hogy pogány homlokukat egy adag szent vízzel meghintette. Kevés haszonnal járna Bélial megrögzött fiát ágyából felkelteni, és ráadni a vallásos nevezett palástját, hogy aztán titokban tovább űzze gonoszságait. Nem. Az apostol arra törekedett, hogy Agrippa valóban is igazán keresztyénné váljék. Így kell nekünk is fáradoznunk a megtérők keresésébe. Egy bizonyos öltözet vagy beszédmodor elsajátítása mit sem ér. Egy felekezethez való csatlakozás majdnem jelentéktelen dolog. Ha az emberek Jézust, mint igaz üdvözítőt felkarolják, ez a lényeges dolog. Hogy az embereket keresztényekké tegyük, ez a nagy munka. Nem látszik az apostolról, hogy pusztán arra törekedett volna, hogy az embert meggyőződésében lefegyverezze, vagy érzelmeiben megremegtesse, vagy szenvedélyes rajongóvá tegye. Nem, de nyilvánvalóan feltűnik sokszor a keresztény lelkipásztorok azon hajlama, hogy az embereket megsirattassák, vagy csak a sírás kedvéért. Temetési szertartásokat és felvonulásokat rendeznek, és sírokat fednek fel, szomorú emlékeket idéznek elő, és félig begyógyult sebeket könyörtelenül felszakítanak, és az emberek érzelmeinek ezen természetes kifakadásáról azt állítják, hogy olyan folyamat, mely sajátos módon a megtéréshez vezet. Én nem hiszek az ilyen okoskodásokban. Szeretném az emberek könnyeit látni más szomorúság miatt, mint ami a halottakkal kapcsolatos. Szívük érzelmeit egy sokkal fontosabb foglalkozásra szólítom, mint az elköltözöttek emlékeiből való fűzérkészítés. Hát nem de könnyen lehetséges, hogy egy egész gyülekezetet felindíthatsz, izgalomba hozhatsz egy halálesetkor, és mégis ezzel egy lépés sem nyertél örök üdvösségük felé való haladásukban. A Heródes család hallottjairól való előadás meg lehet mélyen érintette volna Agrippát. De Pál túl férfias volt ahhoz, hogy egy ilyen elpuhult nőies beszédre adja magát. Agrippa hazafias érzelmeit sem akart az apostol felgerjeszteni a zsidó ősök dicső tetteinek felsorolásával, amelyeket a világ éljenez. És nem szőtt hősies verseket vagy harcokról szóló izgalmas legendákat beszédébe, hanem teljes egyszerűséggel. Az apostol csak ez egy célra összpontosított. Annyira győzze meg az uralkodó értelmét, hogy megváltoztassa szívét. Annyira hasson érzelmeire, hogy a Szentlélek által egy új emberré válhasson. Egyedül ez elégítette volna ki az apostoli szónokot, hogy hallgatósága keresztényé váljon, hogy Agrippa Pálhoz, az Úr szolgájához hasonló legyen, teljesen Krisztus igazságára támaszkodjon és Krisztus dicsőségére éljen. Nos, jó, ha a prédikátor tudja, mit akar elérni, és jó, ha a hallgatók világosan látják, mit kíván tőlük a prédikátor, mi az, amit tenniük kell, és milyenekké kell válniuk. Éppen ezért, testvéreim és nővéreim, az én szívem vágya pontosan az, ami uralta az apostolt. Azt óhajtom, hogy közületek mindenki keresztényé legyen. Ó, Uram, kérlek, tanúskodj mellettem, hogy az egyetlen dolog, amit keresek, s amire törekszek az, hogy a nép megismerje a te igazságodat, és higgyen a te fiadban, és üdvözüljön a te szent lelked által. Jussanak megváltásra az ő külső életvitelükben, és örök üdvösségre a te megjelenésed napján. Bármi mást eredményezne is prédikálásom, még ha nagy lelkűségetek óriásira növekedne, még ha erkölcsösségetek szeplőtelen lenne, még ha gyülekezetünk száma sohasem csökkenne, még ha buzgóságotok nem veszítene erősségéből, mégis, ha nem vagytok teljességgel keresztjének, az újjászületés és a Szentlélek ereje által, úgy szolgálatomat szerencsétlen kudarcnak minősíteni. S e kudarc kimondhatatlan bánatba borítná fejemet, és óriási zavart, csalódást hozna rátok. Ó, bárcsak Isten megadná sokaknak itt, hogy teljességgel is egyből meggyőzessenek, hogy keresztjének ki legyenek, mert ennél kevesebbel semmivel sem érem be. Ha egy keresztény meghatározását óhajtjátok, az apostol megadta már fejezetünk 19. versében. Ott ötszörös leírását adja az igazi kereszténynek. Olyan ember, akinek szemei megnyittattak, aki a sötétségből világosságra térítetett. Vagyis ismeri Isten igazságát, és egy teljesen más módon fogja azt fel, mint bármely más ismeretet, melyel a múltban bírt. Látja bűneit, és érzi azoknak szörnyűségét. Ismeri az üdvösség útját, és örvend, hogy az teljesen elégséges, megfelel, s kielégítő számára. Tudása nem felszínes, nem csak fejbeli, hanem belső és szívbeli tény. Most igazán ismeri azt, amit előbb csak elméletileg tudott. Az ismeret létfontosságú egy keresztény számára. A római katolicizmus, ezen éjjeli bagoly gyönyörködhet a tudatlanságban, de az igazi kereszténység folyton még több világosságért imádkozik. Az Úr az én világosságom és üdvösségem. Tehát először világosság, s azután üdvösség. Bárcsak mindnyájatok szemei megnyittatnának, ami a lélek legelső ajándéka. De a következő dolog a kereszténynél a megtérés, hogy sötétségből világosságra, s a sátán hatalmából Istenhez térjenek. A keresztény ki van szabadítva a gonosz zsarnoki hatalma alól, és szabadon követi a szentséget. Szabad immár, hogy gyönyörködjék Isten parancsolataiban, egy új világ polgára, elhatárolódva korábbi szeretőitől és vágyaitól, egy olyan város polgárává lett, melyről fogalma sem volt azelőtt. Többé nem adózik semmiféle szolgálattal a testnek, a testi vágyaknak, hanem az Úr az ő királya és törvényadója. Harmadszor bűnbocsánatot nyert. Bűnei megbocsátattak Krisztus drága véréért, és örvend a teljes felmentés felett, mivel bűnei mind ellettek engedve. A hit a keresztövéhez vonta őt, a hit a vérrel telt forráshoz vezette őt, a Szentlélek alkalmazta rá az engesztelés tényét, és lelkismerete immár tiszta. Váltságban részesült, vagyis a bűnök bocsánatában. A következő és igen lényeges pont a kereszténynél a hit. Az én bennem való hit által, mondja az Úr. A megfeszített és feltámadt üdvözítőben való hit. Ebből a gyökérből sarjad az igazi keresztény minden egyéb jellemvonása. És újra, ötödször, a keresztény egy megszentelt ember. Vagyis félretett, elkülönített, szent ember, bűngyűlölő, aki szereti Isten parancsait, és gyönyörének tartja az azoknak való engedelmességet. Egy ilyen embernek van üdvössége. Már is részt nyert a szentek örökségében, és útban van azon boldog hely felé, ahol elnyeri annak teljes élvezetét. Ez az a cél, mely után egy keresztény prédikátor folyton törtet, hogy hallgatói keresztjének legyenek, megvilágosítassanak, megtérésre jussanak, valódi és igazi hittel bírjanak, megszentelődjenek a lélek által, minden bűnükre bocsánatot nyerjenek, és a halhatatlanság örököseivé tétessenek. Hadd kérdezze, az az ige hirdetés, melyet hallgatni jártok, elérte-e már Isten kegyelme által ezt nálatok? Ha nem, e nagy kudarcnak az ige hirdető az oka, vagy ti? Ó, kedves hallgatóim! Ha az ige hirdetésben van a hiba, ha nem olyan prédikáció az, mit Isten valóban megáld, úgy hagyjátok ott, és látogassatok valamely más Isten tiszteletet. De ha lelkismeretetek tanúsítja, hogy evangéliumi komoly szolgálata az, melyet hallgattok, hisz oly sokszor megáldotta azt a Szentlélek mások számára, akkor kérdem, hogyan fogsz választ adni Isten ítélőszékénél, hogy egy így nagy mennyei áldást semmibe vettél, és hogyan fogod menteni magadat, amiért ellenálltál a hathatós, komoly, szívhez szóló meggyőzéseknek, melyek mind arra irányultak, hogy téged keresztjénné tegyenek. Ó, bánt meg bűneidet, hogy még mindig kétfelé sántikálsz, és keserűséges méregben és kötelékben lelegzel. Az ige meggyőző érvei dacára és saját lelkismereted feddései ellenére. Adja Isten, hogy az ilyen vizsgálat gyakorlati eredménnyel járjon, hogy megalázzon és felemeljen és felébresszen téged. Második fejezet. Másodszor töltsünk 2-3 percet az apostoli meggyőző módszer megfigyelésével. Olvassátok el figyelmesen a Pál prédikációjáról készült jegyzetet, amint az elénk van adva ebben a részben. Milyen módon, módszerrel törekedett ő meggyőzni a királyt? Azt felelem, igen figyelemre méltó, hogy Pál folytonosan a Szentírásra hivatkozott. Nem azt mondjuk, hogy egy vagy több igét idézett, hanem elejétől végig hangsúlyozta, hogy semmi egyebet sem mond, csak amiket Mózes és a proféták megírtak, semmi mást, csak amire a 12 nemzetség folyton reméli, hogy eljut. Kedves hallgató, ez mindig erőteljes érv kell, hogy legyen a számodra. Még eddig nem tértél meg, még nem győzettél meg, hogy keresztjénné légy, de mégis hiszed, hogy a Biblia igaz. Gyermekségettől fogva tisztelettel elfogadtad Isten könyvét, mint ihletettet. Már most, ha e könyv Isten könyve, úgy a legmagasabb bölcsesség az, ha Krisztus követőjévé válsz. És amint nem merészeled elvetni a könyvet, még nem jutottál eddig a lépésig, azt kérdem, hogyan tudod összeegyeztetni a józan ésszel, hogyan tudod kibékíteni lelkismereteddel és a józan gondolkozással, hogy engedetlen maradsz a legnagyobb felszólításának. Ez a könyv kijelenti, hogy más fundamentum örök reménységünkre nézve nem vethető, csak ami Krisztus Jézusban van. És te mégsem építettél még erre a fundamentumra. Ez a könyv arról tesz bizonyságot, hogy aki elveti az Úr Jézust és az ő engesztelő áldozatát, irgalom nélkül elvész. Kész vagy arra, hogy így elkárhozz? E könyv úgy szintén arra hív téged, hogy építs Krisztus váltság művének fundamentumára, és örök biztonságot ígér neked, ha így cselekszel. Nos, el akarsz utasítani egy ilyen nagy jótéteményt? Ha nem hinnél a Bibliában, úgy nem hatna rád egyetlen belőle merített érv sem. Ezért az apostol az athéni filozófusoknak nem idézte az írást. De feltéve, hogy elfogadod a Szentírást, mint Isten szavát, miként Agrippa is tette, úgy az apostoli érvelési mód abból az igéből nem csak meg kell győzze értelmedet, hanem meg kell győzze szívedet is. És valóban így lenne, ha nem lenne valami gyökeresen megromolva szívedben, valami, amiből meg kell térned, valami, ami el kell távolítassék a Szentlélek Isten ereje által. Figyeljétek meg továbbá, hogy az apostol meggyőzési módja Agrippánál főként az ő személyes bizonyságtételében állott, tanúskodván arról, amit a kegyelem ereje az ő saját lelkében végbevitt. Nem kell ismételjük Pál megtérésének történetét a damaszkusi úton, és a mennyei fényességet, a szent hangot, s hogy a bűnös megtérten állt fel, és határozottan elindult, megállíthatatlanul, hogy bizonyságot tegyen másoknak Jézusról és az ő kegyelméről. A személyes bizonyságtétel mindig sokat tesz az emberek előtt. Győzzetek meg engem arról, hogy egy ember becsületes, és aztán, ha bizonyságot tesz olyan tényekről, melyek az ő személyes tudatának tapasztalatai, nem csupán hallomásból felszedett dolgok, hanem melyeket ő maga megízlelt és átélt, én kötelesnek érzem magam, hogy higgyek neki. És különösen, ha bizonyságtétele mások által is alá van támasztva, nem merem azt letagadni, nem tudok olyan igazságtalan lenni. Minden egyes keresztény igehirdető szolgálata jelentős részét az ő személyes bizonyságtevésének kell képeznie, arról, hogy mit tett Krisztus érte. Kiváltságnak tartottam az elmúlt csütörtök este, hogy elmondhattam immár talán ezredszer, hogy Isten kegyelme hogyan térített meg, hogyan segített, bátorított, erősített, és szolgált javamra mindeddig. Nem habozom elmondani, miként vezetett a Szentlélek a kereszt tövéhez, és a megfeszített megváltóra szegezett egyetlen tekintettel, miként űzte el minden vétkes félelmemet. Tudom, hogy igazságot mondok, nem hazudom. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot, amikor kijelentem, hogy a Jézus Krisztusban való hit és bizalom oly teljesen megváltoztatott engem, hogy alig ismerek rá korábbi magamra. Annyira kioldotta zsákruhámat, és körülövezett örömmel. Elvette fejemről a szomorúság hamuját, és felkent engem az örömnek olajával. Ráadásul bizonyságtételem nem áll egyedül, hanem százával és ezrével vannak, akik következetesen és habozás nélkül kijelentik, a Krisztusban való hit megáldotta és megmentette őket. Az ilyen bizonyságtételeknek súlya kell legyen nálatok, és meg kellene győzzenek titeket, ha nem szegülnétek annyira makacsul ellene az Úr igazságának, és nem lennétek annyira szerelmesek a bűnbe. Tanúságtételemet, mit arról az örömről, békéről, vigaszról és erőről teszek, mit a Jézusban való hithoz számomra, el kell fogadnatok, mert tanuk ezrével van megerősítve. Olyan emberek bizonyságtételével, kiknek jelleme és őszintessége kétségbe vonhatatlan és igaz. Ó, bárcsak bölcsek lennétek is, nevetnétek meg Isten tanácsát önmagatokra nézve. Az apostol hozzáadta a kétszeres érveléshez az evangélium tényeinek világos ismertetését. Figyeljétek meg, miként halmozza fel és gyűjti egybe a drága igazságokat, és sűríti őket össze, mint egy hidrolikus présben, a 32. versben. Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a hallottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. És azon volt, hogy tovább folytassa és befejezze a keresztény teológia ezen összefoglalását, amikor Festus hirtelen félbeszakította. De ebben a versben az evangélium legnagyobb igazságait szemlélhetitek. Egy kézenfekvő mód az emberek meggyőzésére, már amennyire az eszközök képesek ennek megtevésére, hogy elmondjuk nekik világosan az evangélium igazságait. Hogy Isten testé lett Krisztus Jézusban. Hogy a testet öltött Isten elhordozta a hívők bűneit, és szenvedett az ember helyett. Hogy az igazságosságnak elégtételt szerezzen. Hogy Jézus feltámadt és felment a mennybe, hogy képviselje a hívők ügyét Isten trónja előtt. És hogy bűnbocsánat, ingyenes és teljes bocsánat hirdettetik minden egyes bűnösnek, aki egyszerűen jön, és bizalmát Jézus szenvedéseibe veti. Ahol az evangélium alapigasságai világosan be vannak mutatva, még ha semmilyen más érvelés nincs is használva, ez gyakran munkál meggyőzést Isten lelke által, annyira csodálatos módon magában hordozza meggyőző erejét. Valóban egyetemlegesen meggyőzni az embereket, ha az emberi szív nem lenne oly kemény, mint a malomkő, s a testi gondolkozás süket, mint a vipera, mely nem akarja hallani a legbölcsebb bűvölőt sem. Továbbá az apostol nem fejezte be prédikációját addig, míg nem intézett egy személyes felszólítást, alkalmazást Agrippához. Agrippa király, mondta. Valahogy úgy hangzott ez, mint Nátán szava, te vagy az az ember. Agrippa király, hiszel-e a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Szemével áthatóan végigmérte, és szívében olvasott. S a király, hogy megszabaduljon a pillantástól, hirtelen bókot adott neki, és, hogy egy ilyen kellemetlen igazság általi sarokba szorítást elkerüljön, visszavonult az igehallgatás helyéről. Ó, testvéreim, így kell prédikálni. Nem csak a Szentírásból kell érvelni, s tapasztalatainkat feltárni, s bemutatni az evangélium világos igazságait, hanem úgy szintén a szívet kell ostromoljuk. Krisztus szolgájának tudnia kell, miként kezelje a kötéllétrát, miként rögzítse azt a lelkismert falához, s felhágjon azon karddal a kézben, hogy szent párbajban, szemtől szembe megütközön az emberrel, szívének bevételéért. Nem szabad visszarettenjen az általa ismert hibák feltárásától, vagy a felismert tévedések kezelésétől. Egy megszentelt önmegtagadás kell jellemezze a prédikátort, úgy, hogy ne bánja, még a hallgatója haragját vonja is magára. Egyetlen dolog kell, hogy érdekelje, hogy meggyőzze őt, hogy keresztjénné legyen, és ezért egész a szívéig kell nyomulnia, a rejtett sarkokhoz, hát ha Isten kegyelme által beveheti az ember szívét, kiölheti az ellenségeskedést, és foggyul ejtheti őt Jézusnak. Eddig tehát feltártam előtetek az apostol által használt meggyőzési módozatokat és a célt, ami véget használta azokat. Ó, bárcsak ilyen érvelés meggyőzne titeket is! 3. fejezet. Harmadszor nézzük meg az ilyen meggyőzést kísérő siker különböző szintjeit. Milyen sikerrel járt Pál? Nemigen várhatjuk, hogy nagyobb sikerrel járunk, mint ő, mert nem rendelkezünk sem olyan képességgel, sem olyan apostoli tekintéllyel, mint ő. Figyeljétek meg tehát, hogy kudarcot vallott Festusnál, e durva katonánál, ki tisztviselőként meglehetősen becsületes jellemű ember volt, egyik a legtiszteletreméltóbb római tisztartóknak, kik Judeát kormányozták, máskülönben az egész egy rohadt banda volt, ki gyorsan szigorú igazságot szolgáltatott, és igen ügyes volt Józsefus szerint a rablók vadászásában, s általában egy éleseszű, agyafúrt, eleven, független, de kemény kormányzója volt a rábízott tartománynak. Tipikus példája az olyan józaneszűeknek, üzletembereknek, vállalkozóknak, akik nagyon gyakorlatiasak, pontosak, igen szeretik a tényeket, de nem tartanak gondolataikra méltóknak semmit, amiben valami érzelmi töltet van, vagy valami elvont igazsággal kapcsolatos. Bolond vagy te, elment az eszed. Így kezeli le Festus Pált. És mintha észrevett volna Agrippa arcán valami kis szimpátiát a zsidó fogoly iránt, mert a király kedvéért lesímítja durva megjegyzését, hozzátéve, a sok tudomány téged őrültségbe visz. A faragatlan légionárius nem sokat tudott, nem érdekelt a tanulás, és egyenesen terhére volt már, ha a zsidó ravasságokkal fárasztották, szertartásokkal meg dogmákkal, és bizonyos Jézus felől beszéltek, aki halott volt, s akiről Pál azt állította, hogy él. Minden ilyen okoskodásokat félretett, így szólva magához, azok az emberek, akik fontosságot tulajdonítanak ilyen romantikus spekulációknak, bizonyosan őrültek, vagy gyenge elméjűek, hülyékkel legyenek. Nos, valahol csak az evangélium prédikáltatik, mindig lesznek ilyen emberek. Toleránsnak kell lenni minden áron, mondják, ha az emberek ezt vagy azt akarják hinni, rendben, hagyjátok, hadd higgyék. Természetesen tudjátok, mi világi emberek nem törődünk egy fikarsznit sem az ilyen dolgokkal. Mi túl sokat tudunk ahhoz, hogy magunkat valamilyen dogma kerethez szabjuk. Sokkal gyakorlatiasabb és észszerűbb ügy vár ránk, amivel foglalkoznunk kell. Hogy vizsgálatot tartsanak az igazság igényei felett, hogy feltegyék a kérdést, mi az Istentől kinyilatkoztatott igazság, hogy maguknak vegyék a tanulmányozás fáradtságát, ezt nem. Nem, egyáltalán nem hajlandók erre. Az örökkévaló dolgokat csak tréfa dolgoknak tartják. Ennyire bölcsek ők. A jelen idő minden, ami figyelmet érdemel. Az örökkévalóság semmi. E múlandó élet minden. Az örök élet vénasszonyos mese. Nos, ha az ilyen emberek bánatot okoznak a mostani prédikátornak, nem kell csodálkoznia, mert ilyen teher nyomta Pál apostol szívét is a maga korában. Most gyertek, függesszük tekintetünket a Heródes ház ifjú oltására, egy egészen más alkatú emberre. Ő figyelmesen hallgatja Pált. Mindig is érdekelték a vallásos kérdések. Olyan családból származott, mely mindenféle gyalázatos gonosz tettei mellett remegett a prófétai bizonyságtétel s az írás előtt. S Heródeshez hasonlóan, ki örömmel hallgatta keresztelő Jánost, ő is nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta Pált. Amint mérlegelte elméjében az érveket, érezte, hogy sok minden elmondható a Pál nézőpontja mellett. Nem volt vitás előtte, hogy Pálnak igaza van. Mégis ott volt egy ha az elméjében. Kellemetlen volt arra gondolni, hogy az előtte levő fogoly jobban informált, mint ő, s hogy egy ilyen szigorú tanítás engedelmességet követel tőle. S azért befejezte a társalgást egy megjegyzéssel, melyet Bóknak szánt a szónok számára, és elment. Ó, ezek az Agrippák! Ezek az Agrippák! Én szívesebben foglalkozom Festussal, és többre megyek nála, mert tudom, milyen állásponton van, és nem csalatkozom. És meg lehet, egy ilyen napon az úr egy nyillat épp a Festus mellére irányít. De ez az Agrippa teljesen kiábrándít engem. Ő egy szép bimbó, mely sohasem nyillik ki. És így nem lesz belőle gyümölcs. Ő majdnem meggyőzetett. Igen, és ezért vesz magának egy ülőhelyet kápolnánkban, és részt vesz istentiszteleteken, hallgatja a prédikációt, és néz komolyan, még könnyet is hullat, de aztán ugyanezt tenné, ha egy dohányzó szobában lenne is. Visszaemlékszik arra is, hogy mi hangzik itt el, és ha egy csípős megjegyzést hall, azt elismétli az ebédlő asztalnál, és megdicséri a prédikátort, de ugyanezt tenné, ha egy színész vagy komédiás járt volna kedvébe. Azt halljuk felőle, hogy egy jó ember és jó irányultságú. Meg lehet, de sajnos majdnem meggyőzetett, de nem éppen, hogy keresztény legyen. Nem keresztény ő még a legkisebb fokon sem, ha bár hallgatja a keresztény ige hirdetést. Majdnem meggyőzetett, de ennél több nem történt nála. Most arra gondolok, vajon a Pál hallgatóságában nem volt-e egy harmadik féle hallgató is? Mert nem csak Festus és Berniki meg Agrippa voltak ott jelen, hanem kétség nélkül sokan mások is, és bizonyára a 25. rész 23. verse szerint a város fejei és főemberei is ott voltak. Meg lehet, bár nem vagyunk erről informálva, mi alatt Pál kudarcot vallott Festusnál és csalódott Agrippánál, ült ott valahol a hátsó széken egy százados, vagy egy magánkatona, vagy egy zsidó vezető, akire az igazság lágy harmatként hult, és aki befogadta azt a szívébe, miként az óceán a zuhogó esőt. Bizonyára nem maradt tanúbizonyság nélkül. A mag, mely a víz felszínére vettetett, idővel újra megtaláltatott. S ha bár börtönéből jött elő, hogy prédikáljon azon alkalommal, drága magvakat szórva, könnyhullatással, kétség nélkül a mennyben örvend a kévék felett, melyek abból a reggeli prédikációból vették eredetüket. Áldott legyen az Úr, ha mi fáradozásunk nem hiába való az Úrban. 4. fejezet. Most azután fogunk kérdezősködni, vajon a félig meggyőzött hallgató miért volt csak félig meggyőzött? Nézzetek újra Agrippára. Függesszétek figyelmeteket teljesen rá, mert közületek sokan, mint fényképen, magatokat láthatjátok. Az érvek, melyeket Pál levont a Szentírásból és saját tapasztalataiból, igen meggyőzőek voltak. Az a mód, ahogyan feltárta az érveket, igen erőteljes volt. És ezért, ha Agrippa mégsem győzetett meg teljesen, ez nem a prédikátor tárgyán vagy előadás módján múlott. Semmi sem lehetett volna ezeknél erőteljesebb. Az érvek sokat mondtak nekem. Miért nem hatottak hát rá? Amint körülnézek, ott látok Agrippa jobbján egy igen jelentős okot, amiért nem lett meggyőzetve. Mert ott ült Bernike, aki felül igen sok ízetlen történetek keringtek Józsefusz korában. Agrippa húga volt ő, és méltán vádolták, hogy vérfertőző kapcsolatban élt vele. S ha ez így volt, egy ilyen nővel az oldalán nem csodálkozom azon, hogy Pál érvei nem győzték meg teljesen. Az ok, amiért a bűnösök nem győzetnek meg, a 100-ból 99 esetben nem más, mint az ő bűnük, bűn iránti szeretetük. Látnak, de nem akarnak látni, mert ha látnának, úgy nyomban kiválnák azt a jobb szembűnüket, vagy levágnák azt a jobb kéz vétkes kívánságukat, és nem egyezne meg szívük vele. Az evangélium ellen felhozott érvek legtöbbje egy romlott élet szennyéből élősködik. Így a legjobb gondolkodó is folyton hitetlen és szentségtelen lesz, mert az ördög és az ő lelke együtt sohasem fogynak ki a pokol tüzes nyilainak lövöldözéseiből. Ha igaz volt, hogy Agrippa ilyen aljas bűnben élt, úgy nem csoda, hogy amikor Pál komolyan és becsületesen érvelt előtte, Agrippa majdnem le lett fegyverezve, stjőzve, de nem egészen. Ha a Bernik ellen felhozott vád testvérével kapcsolatban nem volt is mindenestül igaz, mégis mindenképpen igen szégyenletes nő volt. Eredetileg férjhez ment saját nagybátyjához, Heródeshez, és ezért egyszer, mint unokahúga és felesége is volt neki. Aztán második házassága is hűtlensége miatt hamarosan felbomlott. Már most Agrippának hozzávaló nyilvános és kérkedő társulása annak legalábbis bizonyítékát adta, hogy rossz társaságban volt. Ez teljesen elegendő magyarázat, hogy miért nem lett ő soha teljesen meggyőzve, hogy keresztény legyen. A gonosz társaság egyike a sátán nagy hálóinak, melyben tartja madarait, míg pusztulások ideje el nem érkezik. Milyen sokan menekülnének, de félnek a körültük levőktől, akiket jó barátaiknak tartanak, és akiknek társasága feltétlenül szükséges a vidámságukhoz. Ó, tudjátok meg, egyesek közületek, tudjátok meg, sokszor remegtetek, miközben bűneitekről beszéltem, és az eljövendő haragról, de találkoztatok bűncimboráitokkal az ajtóban, vagy hazamentetek és bekapcsoltatok a mulatságba, és minden istenes gondolat ki lett oltva bennetek, visszatértetek, mint ebb a saját okádására, és mint a megmosódott disznó a sár fertőjébe. Ó, Agrippák! A ti Bernikétek a pokol mélyére vezet benneteket. De ha Agrippának megvolt az ő Bernikéje, úgy Bernikének is az ő Agrippája. És így férfiak és nők egymásnak kölcsönös rombolóivá válnak. Éva leányai és Ádám fiai egymást segítik saját tévelgéseik melletti megmaradásban. Aztán, amint abban a kihallgatási teremben vagyok és körülnézek, úgy tűnik nekem, hogy Agrippa Festus befolyása alatt áll. Festus a józanész embere, nyers, határozott kormányzó, és az ilyen emberek mindig erőt és befolyást gyakorolnak az Agrippa modorú úrfiakra, mert valahogy minél több oldalú egy ember jelleme, annál nagyobb a hatása másokra. A nyers Festus Agrippa előtt úgy tűnik fel, mint felettese, és ha ő gúnyosan mosolyog Pálon és bolondnak nevezi őt, hát akkor Agrippa nem mehet el odáig, hogy teljesen meggyőzettessék, ha bár bebizonyíthatná, mennyire járatos a zsidó kérdésekben azzal, hogy egy kedvező véleményt ad a dologban, ami egy kissé lehűtené Festust. De hogyan menjen aztán ebédelni a kormányzóval, ha teljesen meggyőzni engedi magát? Mit fog Festus mondani? Ó, két bolond! Hát Agrippa is megőrült! A király nehezen tud szembenézni a gyalázattal, amit előre látott. Egyes emberek gunyolódását el tudta volna viselni, de Festus egy okos, éleseszű ember, józan ítéletű, és olyan kiváló uralkodó, hogy egy tőle jövő gúnyos mosoly elviselhetetlen lenne részére. Ó, hányan vannak, akiket befolyásol az emberektől való félelem? Ó, ti gyávák! Hát inkább elkárhoztok-e félelem miatt? Inkább hagyjátok lelketeket elveszni, mint sem férfiasan kiállva, szemébe mondanatok egy szegény halandónak, hogy nem törődtök gunyolódásával? Nem meritek követni azt, ami helyes, még ha az egész világ arra hívna is, hogy a rosszat tegyétek? Ó, ti gyávák, mennyire megérdemlitek, hogy elvesztetek, kikben nincs elég lélek, hogy saját lelketeket sajátotoknak valljátok, hanem meglapultok az ostobák gunyolódás alatt. Legyetek férfiak, kérlek, és kérjétek Isten kegyelmét, hogy segítsen tenni azt, ami jó, mihelyt meggyőzöttetek felőle, bárhogyan csúfolódjék is Festus. Úgy gondoljátok, hogy Pálnak is része volt benne, amiért Agrippa nem győzetett meg teljesen? Én nem gondolom, hogy valami hibája lett volna a dologban. Noha prédikálás közben olyan dekorációt viselt, ami talán nem volt tetsző és nem volt meggyőző jellegű egy olyan ember számára, mint Agrippa, aki pompa és kényelem után rajongott. Bár jobbak voltak az aranydíszeknél az ő láncai, Pál úgy tűnik észrevette, hogy Agrippa megtorpant a kereszténységnek ilyen sajátos öltözete előtt, mert ezt mondta, e bilincsektől megválva. Gyakran megesik, hogy körülnézve s Isten népének nyomorúságait látva, a hitetlenek nem vállalják, hogy sorsukban együtt osztozzanak velük. Látják, hogy az igazakat gyakran kinevetik, csúf neveket aggatnak rájuk. Önszeretetük nehezen tudja felvállalni az ilyen kellemetlenségek rizikóját. Micsoda? Hogy én metodista legyek? Vagy presbiteriánus? Nem, semmiképpen. Az igazság szép és jó, mondják, de az arany, mit fizetni kell érte, túl drága. Az emberek annyira megrettennek a gyalázat és szegénység félelmétől, hogy letérnek a keskeny útról, és semmilyen érv sem képes meggyőzni őket, hogy kövessék azt, mert nem hajlandók felvállalni a mennyei zarándokút veszélyeit. Ó, bár csak az emberek elég bölcsek lennének meglátni, hogy a Krisztusért vállalt szenvedés dicsőség, hogy az igazságért ért veszteség nyereség, hogy az igazi méltóság abban van, ha inkább karunkon viseljük a láncot, mint sem lelkünket bilincsbe verjük. Végül is a nagyok, amiért Agrippa nem lett meggyőzve, az ő saját szívében volt. Részben a kényelem szeretetében, részben római urától, Nérótól való félelmében, részben az ő felszínes, mérsékelt jellemében, de főként a bűn iránti szeretetében, és abban, hogy bűnös vágyai az evangélium isteni megszorításai ellen rugódoztak. A fő ok, amiért az emberek nem győzetnek meg, hogy keresztények legyenek, az ő saját szívükben rejlik. Nem a prédikátor okfejtésében van a hiba. A hallgatók természetében van a baj. Nem a szilogizmus tételeinek következetlenségében van a hiba, hanem a hallgatók akaratában. Nem abban, hogy az érvelés nem erőteljes, hanem hogy az ember nem kívánja érezni annak erejét, és igyekszik kibújni alóla. Lelkismeretetekre hivatkozom, és kérdem tőletek, kik nem vagytok még elkötelezett keresztjének. Vajon nem így van-e, s nem tártam-e fel igazán az okok némelyikét, melyek miatt még mindig kétfelé sántikáltok? És ha helyesen állapítottam meg, Isten kegyelme segítsen nektek megvallani őket, s aztán szabadítson meg azok hatalmából. 5. fejezet. Mert végül fel fogom tárni a bajt és kárt, ami származik a majdnem meggyőzetésből. Az első baj és kár az, hogyha egy ember csak majdnem van meggyőzve, mindenestől elveszti az áldást, amit a keresztényi válás iránti teljes meggyőzetés hozott volna számára. Egy szivárgó hajó kiment a tengerre, és az egyik utast majdnem meggyőzték, hogy ne bízza rá az életét, de végül mégsem engedett, és így elveszett. Egy kétes üzlet indult a városban, és egy kereskedőt majdnem rávettek, hogy ne vegyen részt benne, de megvette a részvényt, és vagyona mind odaveszett az általános csődben. Egy igen beteg ember hallott egy híres gyógyszer felül, mely segíthetett volna rajta, és majdnem meggyőzték, hogy megvegye, de nem vette meg, és ezért betegsége elvitte őt. Egy embert, kinek föld alatti átjárón sötétben kellett átmennie, majdnem meggyőztek, hogy vigyen lámpást magával, de nem tette meg, és ezért elbotlott és elesett. Látjátok, hogy nem lehet bírni az áldást, ha csak majdnem vagytok meggyőzve annak elfogadása felől. Éhségetek nem fog csillapodni azzal, hogy majdnem esztek. Sem szomjatok meg nem szűnik a majdnem ivás által. Egy tettes majdnem meg lett mentve az akasztástól, mert a megkegyelmezés 5 perccel a végrehajtás után megérkezett, de sajnos már teljesen halott volt, dacára a majdnem megmenekülésnek. Az az ember, aki majdnem meggyőzetett az üdvösségre, végül teljesen el fog kárhozni. Az, hogy majdnem meg volt győzve egykor, semmilyen elképzelhető jót nem fog hozni számára. Ez annyira keservesnek tűnik, hogy az isteni élet, Isten világossága, Isten mennyei áldása itt csilloghat valamelyiketek előtt, s majdnem megvagytok győzve, és mégis elveszítitek őket, mivel nem lettetek teljesen keresztjének. Még rosszabb az, hogy az áldás elvesztése mellett elkerülhetetlenül egy további vétkesség is terheli azt az embert, aki már majdnem meggyőzetett, de mégis megmarad és tovább él bűnében. Egy ember fellázadt a kormány ellen, elhamarkodva a felkelők oldalára állt, de később megbánta és kérte a kegyelmet. Felment és kapott. Aztán egy másik lázadóval is beszélgetett, kimutatta neki az endülés illetlen voltát. Átlátta világosan, milyen nagy bűn fegyvert emelni az állam ellen, és majdnem meggyőzetett, hogy hűséges polgár legyen. Nos, ha mégis a lázadókkal tart, úgy egy gyalázatos áruló, akinek nem jár semmilyen irgalom. Az az ember, aki majdnem meggyőzetett, hogy becsületes legyen, és mégis úgy dönt, hogy rabló lesz, az egy becstelen gazember. Az a gyilkos, ki majdnem megmenti áldozata életét egy szánakozó pillanatában, szünetet tartva, mivel majdnem meggyőzetik, hogy elejét vegye a vérbosszúnak, de mégis elkeseredett keménységgel erőt vesz lelkismeretén, és végrehajtja a gyilkosságot, az ilyen ember malomkővel a nyakában fog a mélységbe menni, mely a legmélyebb pokorra fogja őt süllyeszteni. Ti majdnem meggyőzettek, amott, kérlek, vegyétek ezt szívetekre, és remegjetek! Továbbá majdnem meggyőzetve lenni, és mégsem lenni kereszténné, vég nélküli bánkódáshoz fog vezetni. Mert ez a gondolat fog örökre felbuzogni a lélekben, majdnem meggyőztek, hogy megtérjek. Miért mentem tovább a bűnben? Majdnem meggyőztek, hogy bizalmam Jézusba vessem. Miért ragaszkodtam hát mégis önigazságomhoz és a hiába való szertartásokhoz? Majdnem meggyőztek, hogy elszakadjak rossz társaimtól és Isten szolgájával legyek, de most örökre kivetett vagyok, ahol semmilyen rábeszélés sem képes meglágyítani szívemet. Ó, átkos bűnöm! Ó, hogy tudott lebilincselni ideiglenes gyönyörével, s annak kedvéért hogy tudtam-e vég nélküli keserűséget magamra vonni? Ó, én esztelen! Hogy lehettem olyan balgatag, hogy a hazugságot választottam, mely csak nevetett rajtam, és hagytam az üdvözítőt és az ő megváltását, hogy elmenjenek mellettem? Nem merem megkísérelni a pokol kínjainak lefestését, felvázolását, a kétségbeesés cellájába zárt lelkek önvádjait, lelkismeret mardosását. Elegendő, ha kijelentem, hogy a rettenetes igazság világos. Egy ember nem jöhet ilyen közel a meggyőzetés éléhez, anélkül, hogy magára ne vonná az irgalom Istenének nem tetszését. Anélkül, hogy magára ne vonná úgy szintén az öngyilkosok ítéletét is, hiszen saját lelkét döntötte pusztulásba, és elutasította magától az Úr Jézus Krisztus irgalmát. Ó, mennyire szeretném tudni, miként győzzelek meg titeket a reggelen. Szeretnének még komolyabban megérinteni és rábeszélni, kik most kétfelé sántikáltok. Egyeseknek közületek csak kevés idejük van már a sántikálásra. Tétovázástoknak hamarosan vége lesz, mert a halálatokról szóló rendelkezés már aláíratott, s a halál angyala kiteresztette már szárnyait a szélnek, hogy lehozza a végzetes beidézést. A sír is megvan állapítva már egyeseknek, és néhány hét vagy hónapon belül oda kerültök. Nem fogtok sokáig játszani Istennel. Kérlek téged, esdve kérlek, ha törődsz valamit is önmagaddal, és ha maradt még valami józan eszed, igyekezz, hogy békességed legyen Istennel, a Krisztus drága vérén keresztül, hogy kész lehess megállni alkotód ítélőszéke előtt, mert oda kell állnod nem sokára. Ha még 30 vagy 40 évet élnél is, milyen rövid lesz az az idő, és milyen gyorsan el fog telni. Ó, gondold meg most a te utadat. Ma van a kellemetes idő, ma van az üdvösség napja, mit Isten adott számodra. Az Úr győzön meg téged. Én megtettem, amit csak tehettem. Ő meg tudja tenni. Az Úr, a Szentlélek Isten, teremtsen újjá, és tegyen keresztényi benneteket az ő örök dicsőségéért. Örökre. Amen és amen.